betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Egy héttel ezelőtt a foggyökér kezelésről beszéltünk a hallgatóknak, megtudtuk, hogy mit jelent gyökérkezelni egy fogat, milyennek a célja, ugyanakkor, hogy mikor és miért van szükség erre a beavatkozásra. Szakemberünk még arra is válaszolt, hogy milyen tünetek utalhatnak arra, hogy szükség lehet foggyökérkezelésre. Nem utolsó sorban tudtuk meg még azt is, hogy a fogorvos miként diagnosztizálja a fogbél problémákat, gondokat, és hogy miként határozza meg azt, hogy mikor van szükség a már többször is említett kezelésre. Témánk a foggyökér kezelés módszerei és lépései. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. Köszöntjük a medicinában dr. Fülöp Júlia gyökérkezelő fogszakorvost. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek, és hogy folytathatjuk ezt a témát, hiszen úgy érzem, még maradt kérdés megválaszolatlanul, illetve még nagyon sok témakört szeretnék érinteni a mai beszélgetésünk során.
Így legyen, kedves doktornő, tekintettel azokra, akik valamiért nem tudták meghallgatni a múlt heti medicinát, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt, melyben foglaljuk össze az elhangzottakat.
Természetesen. Az előző műsorban a gyökérkezelés alapjait beszéltük ugye egy picit át, hogy mit is jelent gyökérkezelni. Szó volt egy kis foganatómiáról, hogyan néz ki egy fog, mit jelent eltávolítani a fogbélben levő gyulladt vagy épp elhalt gangrénes szövetet, ugye, és utána ezt hermetikusan, háromdimenziósan lezárni. Mi is ennek a célja? Az, hogy a maga a gyulladást vagy a fertőzési gócot ugye megszüntetjük. Megbeszéltük azt is, hogy mi okozhatja az ideg gyulladását. Volt itt szó szuvasodásról, vagy nagyméretű traumáról, de beszéltünk krónikus gyulladásokról is, amikor ami nagy tömések alatt, vagy kis intenzitású, de hosszú ideig fennálló trauma esetén áll be. De arról is meséltem, hogy létezik ezt követően steril elhalás, ugye steril ideg elhalás, ez viszont felülfertőződhet, ilyenkor beszélünk a felülfertőzött vagy gangrénás fogról. Átvettük azt is, hogy mik a tünetek akut gyulladásban, volt itt szó nagy fájdalomról, amikor csak a fogra lokalizálódik, amikor már a fogbelen túl a csontot is érinti, vagy a periodonciumot is érinti, ugye akkor már fennáll a kopogtatásra való fájdalom, a duzzanat, esetleges tájog, vagy genyzacskó, cellulitis, amikor az egész arc ugye fel van dagadva, de beszéltünk a krónikus gyulladásban levő csontelváltozásokról is, ami általában tünetszegény, legfennebb egy kis tompa érzékenység szokott jelen lenni, főleg ráharapásra. Kopogtatásnál ugye az is fontos, hogy elkülönítsük, hogy biztos fogbél eredetű-e a probléma, nem-e parodontális, vagy fogágy, vagy fogfenntartó szövet problémáról van szó. Szó volt a diagnózisról is, hogy mire vagyunk kíváncsiak, ugye mit kérdezünk egy betegtől, mikor fáj, mire fáj, mennyi ideig fáj, szedett-e rá gyógyszert, fájt-e még azelőtt, milyen típusú ingerre fáj, hidegre vagy melegre, hogyan fáj, inkább szúr, inkább hasít, inkább lüktet. Ilyenkor ugye azt követjük, hogy elkülönítsük, hogy szuvasodásról beszélünk, vagy esetleg még egy visszafordítható gyulladásról, ami nem igényel még gyökérkezelést, vagy már ideggyulladásról, idegelhalásról, gangrénáról, vagy esetleg periapikális foggyökér körüli gyulladásról. És persze ezeket szúrószerűen röntgenes kontrollvizsgálatokon is tudjuk diagnosztizálni, vagy ott is észrevehetjük, hogy valami gond van. Még szó volt arról, hogy létezik két típusú gyökérkezelés, vagy két nagy kategória, beszéltem a hagyományosról és a mikroszkóposról. A kettő erről picit kevesebbet, úgyhogy még pár szót hozzáfűznék. Említettem, hogy mind a kettőnek a kimenetele igazából ugyanaz kellene legyen, tehát az, hogy hogyan kezeljük-e fogat hagyományos módszerrel, vagy mikroszkóposan, az mindegy. Tehát, hogy a lényeg az, hogy a fognak meg kell gyógyulni, a körülötte levő szöveteknek meg kell gyógyulni. Ugye a hagyományos technika, ez, amit az általános fogorvosok is használni szoktak nálunk, még mindig ez az elterjedtebb, inkább a tömés technikában rejlik. Az, hogy amíg meséltem az előző adásban, hogy mi úgy alakítjuk ki a csatorna nagyságát, hosszát, kuposságát, hogy pontosan beletalál egy szál guttapárka, egy szál ilyen tömőanyag, addig a hagyományos technikával általában ugye ez a reszelés megy, tehát a kis reszelő mozgások, és a végén nagyon sok kis vékony szállal tömnek. Ami nem helytelen is, nem rossz, sőt, egyáltalán a lényeg az, hogy jó technikával is tényleg helyesen végezzék, mert ha egy jól laterál kondenzált fog is ugyanolyan jól helyre tud jönni, ugyanolyan mértékben meg tud gyógyulni, mint egy mikroszkóposan kezelt fog.
Mai témánk tehát a foggyökérkezelés módszerei és lépései. Doktornő, hogyan választja ki a fogorvos a megfelelő foggyökérkezelési módszert az adott esetben, és hogyan kerül egy beteg a gyökérkezelő szakorvoshoz? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mostani medicinát.
Elsősorban arról szeretnék pár szót mondani, hogy nálunk például a klinikán minden esetet a gyökérkezelő szakorvos kezel, de az, hogy hogyan kerül hozzánk egy beteg, ez általában küldés alapján, vagy referencia alapján, tehát az épp általános kezelő fogorvosa úgy érzi, hogy ez a bizonyos eset, őt meghaladja, nincs hozzá megfelelő eszköze, és akkor úgy dönt, hogy inkább tovább küldi egy szakorvoshoz. Na most mikor tudja ezt eldönteni? Eldöntheti már az elején, mert valószínűleg van egy röntgen, ránéz a röntgenre, úgy látja, hogy ott nagyon görbék a gyökerek, valószínűleg ez azt jelenti, hogy a csatornák is nagyon görbék, már első körben a beteget inkább egy szakorvoshoz fogja továbbítani. Ugyanez fennáll, ha benéz a szájba, és úgy érzi, hogy nem fér hozzá ahhoz a foghoz. Emiatt is van gyakran bölcsességfog esetünk, vagy nagyon sok bölcsességfoggal érkeznek hozzánk. De az is lehet, hogy neki fog kezelni az illető fogat, de időközben valami történik. Nem találja meg az egyik csatornáját. És akkor úgy dönt, hogy tovább küldi. Vagy nem tud végigmenni a csatornákon. Ez megint egy oka, miért tovább küldi egy szakorvoshoz. Ha már gyökérkezelt fogról van szó, és azt újra kezelésre küldik, főleg, hogyha az illető orvos kezelte, akkor is szakorvoshoz szokták küldeni, hogy kiderítsük mi, hogy vajon mi a probléma, miért nem jön helyre, mi okozza a fennálló gyulladást, mi az, ami gátolja abban, hogy meggyógyuljon. Hogyha próbálja kezelni az illető fogat, de fennáll egy folyamatos fájdalom, ez még egy gyakori oka, miért fordulnak hozzánk betegek, hogy neki fogta kezelni, de nagyon fáj, nem tudják, hogy miért. Megkérnek szépen, hogy nézzünk rá mikroszkópon. És akkor vannak az izgalmas esetek, amikor munka alatti fogat kell kezelni. Tehát van egy híd, tegyük fel, ugye felragasztották mondjuk már 15 éve, és 15 év alatt meséltem a krónikus gyulladásról, volt egy krónikus gyulladás, az ideg elhalt, a fog gangrénes lett lassan, krónikus folyamat nem fáj, évek alatt gyökér körül szépen a csont felszívódott, lett egy granulációs szövet, ne adj egy ciszta, és most valami miatt mondjuk pont covidos volt, vagy leesett az immunrendszere, vagy bármi történt, és akkor ez akutizálódott, és elkezdett fájni. Most már munka alatti fogat gyökérkezelni, az egy még nekünk is nagy kihívás. Ugye átfúrni a fémkerámia, vagy a bármilyen munkáról legyen szó. Ne adj, még van benne egy üvegszálas csap is, amit ki kell fúrni, mert előzőleg valószínűleg fel kellett építeni azt a fogat valamivel. és még a legjobb esetben talán egy betűrt műszer is van ott valahol elásva, és akkor ezek a szép és finom esetek, amik hozzánk kerülnek, és általában így referencia alapján.
Hogyan zajlik a gyökérkezelés, és ez milyen lépéseket foglal magába, ugyanakkor milyen eszközökkel dolgozik a gyökérkezelő fogszakorvos?
Első körben ez egy ugyanolyan kezelés, mint minden más. Bejön a beteg, ezt talán még az első műsorban is említettem, az első és legfontosabb lépés az az anamnézis. Kikérdezzük alaposan az egészségügyi állapotáról, úgy a fognak az egészségügyi állapotáról, és a korelőzményeiről úgy, mint a beteg általános egészségügyi állapotáról. Ha ez megvan, akkor következik a zsibbasztó. Ezt is azt hiszem, nagyon sokszor mondtam itt, hogy zsibbasztó nélkül nem dolgozunk. Nagyon jó és jó minőségű zsibbasztó anyagjaink vannak, emiatt addig zsibbasztjuk a beteget, amíg elzsibbad. Van persze határ, hogy mennyi zsibbasztót lehet beadni egy betegnek, de most, tehát a példa kedvéért 8 fecskendőnyit be lehet adni, 7 és fél fecskendőnyit be lehet adni nyugodt szívvel. Általában 2-től, maximum 3-tól mindenki elzsibbad. Tehát olyan nincs, hogy ne tudjunk egy beteget elzsibbasztani, ha csak véletlenül ezt még lehet fogom említeni, gennyes folyamatról van szó, azt majd kitárgyaljuk még, ez egy külön eset. Beteg el van zsibbasztva. Utána következik az izolálás. Aki járt már gyökérkezelő fogszakorvosnál, vagy endodontusnál, az tudja, hogy mi az, hogy kofferdám gumi, vagy kofferdám izolálás, más néven nyárekesz. Azokért, akik nem tudják, vagy nem tudják elképzelni, hogy mi ez, elmesélem. Jó? Van egy kis fém keret, amit úgy kell elképzelni, mint egy kis négyzet, vagy egy téglalap, de az egyik fele, a felső fele az hiányzik, az jön az orr fele, hogy ne szúrja a paciensnek az orrát. Erre a kis fémkeretre lehet amúgy műanyag is, általában fémet szoktunk használni, felfeszítünk egy gumilapot, egy vékony gumilapot, ami általában zöld vagy kék, nagyon jó kis mentolos illata van, ahogy lehet fekete is. Ez körülbelül egy ilyen 10x15-ös gumilap, ezt felfeszítjük a keretre. Keret közepére, nagyjából annak a fognak megfelelően, amit szeretnénk kezelni, behelyezünk egy kapcsot. Ezt a kapcsot úgy kell elképzelni, mint egy kis pillangót. Szintén lehet fém, gyakoribb a fém, de lehet műanyag is. Van két kis szárnya, mint egy pillangónak, van egy pici átkötője, és a közepén van egy lyuk. Ezen a kis lyukon keresztül fogjuk mi ráfogni a fogra. Más szóval én a beteg szájából nem látok semmit, csak ezt a fogat, a kapcsot és ezt a gumilapot. Jó? Miért használjuk ezt a kofferdám izolálást, vagy nyálrekeszt, ahogy a neve is szerintem sugallja már, kirekesztjük a nyálat. Mert honnan jönnek be a baktériumok a fogüregbe? A nyálból. Ilyen alapon a nyálat kirekesztjük, illetve amivel mi átmosunk, azt talán említettem, hogy egy nátrium-hipoklorit alapú átmosó oldat, az elég kellemetlen, hogyha befolyik a paciensnek a szájába vagy a torkába, nem történik semmi, mert nagyon kis mennyiségbe cseppenhet be, hogyha be is szivárog vagy cseppen, de elég kellemetlen, köhögést vált ki, nem egy jó élmény a beteg számára. De ok az az izolálás, és az, hogy amit én ott kitakarítok, az tiszta maradjon, és fertőtlenítve maradjon. Ha megvan az izolálás, akkor a paciest hanyat fektetjük teljesen hátra. Kényelmes pozícióba, valószínűleg odahúzzuk a mikroszkópot is, ami egy ilyen nagy állványmikroszkóp. A paciens nagyjából a mikroszkópnak az alsó lencséjét fogja látni. És innen tovább igazából kezdődik maga a kezelési folyamat. Ugye megfúrjuk a fogat, ha nem fúrta meg előzőleg az orvos esetleg sürgősségben, hogyha nagy volt a fájdalom. Miután megfúrjuk a fogat, lokalizáljuk az összes csatornát. Megkeressük szépen, hogy hány csatornája van ennek a fognak. Fogtól függően változhat, lehet 1, 2, 3, 4, 5, sőt annál sokkal több is. Ha megvan a lokalizálás, picit előtágítjuk őket, és következik a csatornák hosszának a bemérése. Ezt egy apexlokátor, vagy forámenlokátor nevezetű kis gépezettel szoktuk bemérni. Ez egy, aki járt már, igazából most már nagyon sok rendelőben használják, nem csak endodontusok, tehát nem csak a szakorvosok, hanem egyre többen. Úgyhogy bárki, akinek gyökérkezeltek és mértek ezzel hosszat, az hallotta ezt a kis pittyogó hangot, hogy pitt, és egyre hangosabban és hangosabban. Mi történik ilyenkor? Mi ez az apex lokátor? Ez egy áramkörön alapszik. Ugye van egy áramforrás, és van két elektród. Az egyiket beakasztjuk a paciensnek, mint egy kis kampó, nem fáj, csak ráakasztjuk a paciensnek az ajkára, a másikat viszont ráfogjuk a tűre, amivel mérjük a csatornának a hosszát. És amint mi haladunk lefele, amikor elérjük a fog csúcsa körüli periodonciumot, vagy gyökérhártyát, akkor záródik igazából ez az áramkör, és nekünk azt jelzi ez a gép, hogy most már egy zárt áramkör van, ergo leértünk a gyökérnek a végéig. Jó? Tehát amikor pittyog ez a gép, azt jelenti, hogy mérjük a csatornáknak a hosszát, milyen hosszú az a gyökér, milyen hosszúra kell, mi ezt kitágítsuk, anélkül, hogy kimenjünk, vagy épp röviden maradjunk, hogy maradjanak ott még baktériumok. Ha be tudtuk mérni a csatornákat, jöhet maga a mechanikai és kémiai tisztítás, meg tágítás. A mechanikai tisztítás, tágítás az forgóműszerekkel történik. Ugye meséltem ezt a reszelő érzést, vagy ezt a mozdulatot, amit régen használtak nagyon sokat, mi azt már szinte egyáltalán nem használjuk, ezeket a reszelőtűket csak hosszmérésre és esetleg arra szoktuk használni, hogy tényleg meggyőződjünk arról, hogy permeábilis, tehát átjárhatók-e ezek a csatornák. Másként mi már gépi forgóműszerekkel dolgozunk, ehhez van egy külön endomotorunk, úgy nevezik, vagy lehet ez egy lassított könyökdarab is, ami egy átlagos könyökdarab, mondjuk használjuk egy olyan 6-7-8-9-10 ezer fordulatszámon, az endomotor az körülbelül egy olyan hát 300-350 fordulatszámon szokott dolgozni, jó? És ehhez különböző rendszerek vannak, nagyon sok van, ez orvostól függ, maga a kis tágítók, a gyártótól függően N-féle van, ami különbség lehet például egy szakorvos és egy általános orvos között, az, hogy az általános orvos befektet egy ilyen rendszerbe, nekünk készleten van legalább 2-3-4 típus, esettől függően azt illetően, hogy mit dolgozunk, mit kell csináljunk vele, mire van most szükségünk, annak függvényében nyúlunk hozzá ahhoz, amelyik épp a helyzethez illő. Ezek nem csinálnak mást, mint belülről a fog gyökerében a csatorna falait letakarítják, illetve megmunkálják és előtágítják, hogy beférjen bele a tömésszál. Jó, ezután következik a kémiai tisztítás, ezt meséltem, hogy ez az egyik legfontosabb lépés, a nátriumhipokloritos átmosás. Az, hogy mi kémiailag lecsökkentsük a baktérium számot olyan alacsonyra, vagy annyira alacsonyra, hogy az illetőnek az immunrendszere legyen képes meggyógyítani az ott meglévő gyulladásos folyamatot, vagy fertőzési gócot. Mert mi a gyökeren túl nem tudunk menni. Tehát minden, ami a gyökeren túl van, legyen az ciszta, legyen az csak egy egyszerű granulációs szövet, legyen az egy fisztulizált folyamat, azokat mind már maga az immunrendszer kell meggyógyítsa. Mi a forrást szüntetjük meg, a baktériumok forrása. Mi a baktériumok forrása? Az elhalt gangrénás idegszövet, ami benne van a csatornákban. Tehát tisztítás, és a végén, sőt, minden alkalommal tömés előtt minden csatornát egy-egy 5 ml-es fecskendővel végigmossuk. Ezt azért mesélem el, mert sokszor azt látják a betegek, hogy csak ülünk és mosunk. De ez azért van, mert ez az egyik legfontosabb lépés, az, hogy a baktérium csíra, bármilyen csíra számot annyira lecsökkentsük, hogy ugye tudjon meggyógyulni ez a folyamat, tehát szervezet tudja meggyógyítani. És akkor itt következik az, hogy vajon letömjük-e egy ülésben, vagy sem. A szakirodalom azt ajánlja, hogy igen. És vegyük úgy, hogy ez egy egyszerű eset, és valószínűleg le is tömjük egy ülésben. Tehát eljön a beteg, kiüli azt az egy, másfél órát, és le is tömjük a fogát. De vannak esetek, amikor nem. És ilyenkor felmerül betegekben, hogy de miért kell még jönni? Általában azért kell, mert nagy része, aki hozzákerül nagy fájdalommal, az már gennyes folyamat. És hogyha genny vagy bármilyenféle válladék jön vissza a csatornán keresztül a csontból, amíg az a válladék onnan fel nem szívódik, nem tudjuk letömni. Mert csak gondoljunk arra, hogy ahhoz, hogy megkössön ez az anyag, kell pár óra, van amikor 24 óra, amivel beragasztjuk ezeket a tömésszálakat. Hogyha közben ott szivárog vissza a genny, akkor ez az anyag nem fog megkötni, hanem felülfertőződik. Úgyhogy ilyenkor szükséges az, hogy temporizáljuk még legalább pár napot, egy hetet, üljön valamiféle gyógyszeres kezeléssel benne, hogy igenis az ott lévő folyamatokat most már, ha lecsökkent a baktérium szám, akkor a szervezet fel tudja szívni, el tudja tüntetni, meg tudja emészteni, meg tudja gyógyítani. Persze vannak még speciális esetek, amikor például még nem találtunk meg egy csatornát, úgyhogy azért kell még jöjjön, még nem tudtunk végigmenni egy csatornán, azért kell még jöjjön, még nem tudtuk kivenni a betört műszert, azért kell még jöjjön, de tegyük fel, hogy elértünk arra pontra, hogy ezt le is tudjuk tömni, mint mondtam, gutapárka szál, töméscement, ezt levágjuk, ilyenkor van, amikor jön egy kis füst, a betegek köhögnek, mondjuk, hogy ez normális, ne ijedjenek meg, nem éget meg semmi. Utána pedig ideiglenes tömés vagy végső felépítés, attól függ, hogyha a küldött beteg ideiglenes tömés és a végső felépítésre majd visszamegy az illető orvoshoz, aki küldte, és ami elengedhetetlen nálunk, az a kontrollröntgen, hogy kontrollröntgenen is meggyőződjek arról, hogy igenis rendben van, és minden úgy van letömve, ahogy én szerettem volna.
Általában mennyi ideig tart egy ilyen gyökérkezelés, és ezt az időszakot, úgy tudom, hogy elég hosszú, hogyan viselik a páciensek? Vannak cigarettás betegek, vannak, akik nem tudnak nyelni, és vannak, akik esetleg idegesebbek, és nem tudnak ott helyben ülni, mit tudom én, másfél órát.
Igen, érzem, hogy tapasztalatból jön ez a kérdés. Igen, általában nálunk is egy ülés az egy, hát egy óra és egy másfél óra között van, attól függ, hogy milyen fogról beszélünk, és milyen nehézségű az eset. Merem mondani, hogy a paciensek nagy része jól viseli ezt az órát, másfél órát. Tény, hogy vannak esetek, amikor nem tud nyelni, nagyon hátul van a fog, olyankor szoktunk segíteni nyálelszívóval, de mindig azt szoktam mondani betegeknek, hogy nem gond. Nem gond, ha nem bírják. Csak akkor meg kell találjuk azt a kompromisszumot, vagy meg kell értse a beteg is, hogy nekem az is jó, hogyha ötször jön, és ötször lesz félórás ülésünk, de lehet, hogy be tudnám fejezni kettőből is, ez attól függ, hogy ön hogy bírja. De semmi gond, ha nem bírja, jön ötször, öt ülés alatt csináljuk meg, ez általában gyerekekkel, főleg velük szokott egy picit nehezebb lenni, mert ők unják is, nincs türelmük, fáj, kb. Nagyjából fél órát bírják, és utána meg kezdenek nyüzsgölődni, és hogy gyerekekkel több rövidebb ülést szoktunk bevállalni. De van olyan beteg, aki az elején igen nagyon ideges és nagyon stresszes, emiatt az első ülés picit rövidebb, semmi gond, megismerkedtünk, valamennyit kezeltünk is a fogban, legalább a fő problémát és a fájdalmat szüntessük meg, tehát hogy addig nem engedjük el, amíg legalább nem nyitjuk meg, és egy idegölő pasztát vagy egy fájdalom csillapító pasztát nem tettünk oda, hogy a fő tünete, az akut panasza szűnjön meg, és akkor jön még egy alkalommal, és arra már egy picit általában mindenki türelmesebb.
Ahogy tetszett mondani, az a fog elő van készítve, az orvos csak azt a fogat látja a szájba, a szájüregbe. Mi történik akkor, hogyha nyilván a páciens az egy viszintes helyzetben van, ne talán még jobban megdőltve, és elkezd köhögni, akkor ki köhög a szájából minden előkészített dolgot onnan, vagy mi történik? Mert nem egy könnyű gondolom oda behelyezni pontosan mindent, hogy az orvos jól dolgozzon, és csak azt lássa, és akkor a beteg egy dűrohamba, vagy nem tudom, hogy felül, köhög, és közben kikerül minden a szájából.
Nem történik semmi. Tehát az első és a legfontosabb az a paciens jóléte, tehát ha a paciens rosszul van, és köhög, semmi gond, felemeljük, ez fél másodperc sem, lekapjuk a kofferdám gumit, semmi probléma, befolyik oda a nyál, újra lehet fertőtleníteni, abszolút az égvilágon nem történik semmi. Ilyenkor hagyom nyugodtan a beteget egy-két percet, igyon egy korty vizet, nyugodjon meg, megkérdem, hogy rendben van-e, szeretné-e folytatni, vagy nem. Hogyha nem, akkor folytatjuk következő ülésbe, hogyha azt mondja, hogy igen, minden rendben van, csak épp elaludtam és félrenyeltem, akkor meg folytatjuk a kezelést.
Visszatérve a mai témánkhoz, milyen balesetek és milyen esetleges bonyodalmak merülhetnek fel a beavatkozás során, mert feltételezzük, hogy az orvos ilyennel is, ezekkel is találkozik, szembenéz.
Természetesen igen. Tehát nagy része ezeknek az olyan baleset, vagy olyan bonyodalom, amivel hozzánk jönnek a betegek, de ez nem azt jelenti, hogy mi is elkövethetjük igazából ugyanezeket a hibákat, vagy ugyanezeket a baleseteket. Beszéljünk a legegyszerűbb, az például a lépcső. Ez akkor szokott megtörténni, hogy mikor olyan esetbe kerül hozzánk egy beteg, hogy végig tudtam menni a csatornán, de már nem. Ilyenkor az történik, hogy a csatorna görbe, van egy görbület a végén, bemennek egy picit vastagabb tűvel, csak hogy képzeljük el, és ez a merev, vastag, rozsdamentes acéltű, hát ő bizony egyenesen akar menni, és nem fogja bevenni a görbületet. És akkor egyszer-kétszer ezt így beerőltetik, és ilyenkor lesz egy, hát pont úgy kell elképzelni, mint egy lépcsőt. Jön a falon, lesz egy kis lépcső, na és az a probléma, hogy utána minden tű egyenesen fog akarni menni, és egy se fogja akarni bevenni a kanyart. Ez az egyik. Másik az az állút, amikor már annyira feszítjük azt a tűt, hogy nem csak, hogy lépcsőt képez, hanem ki is megy egyenesen, és egyáltalán nem veszi be a kanyart, és teljesen átfúrja a gyökeret máshol, mint ahol van az anatómiai forámen. Ugyanehhez kapcsolódik például a perforáció, de a perforáció az általában egy picit fennebb szokott történni, tehát inkább a koronai részen, tehát még mielőtt beleírnénk a gyökerekbe, hogy mindenki értse. Ez olyankor leggyakoribb akkor szokott előfordulni, amikor keressük a csatornát. Tudják az anatómiát, én is tudom az anatómiát, tudom, hogy annak ott kell lennie, de az nem ott van. Mert nem vagyunk egyformák, és nem mindenkinek van ugyanolyan anatómiája. Főleg, hogyha betegnek nem tudjuk a körelőzményeit, nem kezeltük még fogát, akkor addig fúrunk, amíg megjukasztjuk valahol máshol a fogat, közben a csatorna nem ott van, mert az ő anatómiája nagyon szuper érdekes, és valahol máshol indul. Ami még, jaj, hát persze, a legfontosabb és a legijesztőbb az a műszertörés, amikor beletört a csatornába egy tű. Ilyenkor jönnek a kérdések, hogy de mi lesz azzal a tűvel, de vajon, ha átmegyek a repülőtéren a kis kapun, akkor majd csipogni fog, fú, de az akkor most onnan tovább fog menni, és bejut a nem tudom, az arcüregembe. Nem kell megijedni, az a műszer, ami oda betört, nem megy sehova, nem fog csipogni a reptéren. Általában egy steril műszerről beszélünk, egy nikeltitán műszerről beszélünk, vagy akár rozsdamentes acél, de ezek mind olyan műszerek, amik előtte le voltak sterilizálva. Ilyenkor ugye hozzánk kerül, mi megpróbáljuk azt eltávolítani. Megtörténik, hogy nem tudjuk eltávolítani, mert hogyha nagyon mélyen, vagy alacsonyan, vagy nagyon a végébe van beletörve, mi sem látunk a mikroszkóppal tovább a kanyaron túl, és ha amit nem látok, azt nem tudom onnan kivenni. Úgyhogy megtörténik, hogy ott marad, semmi gond nincs azzal, kifertőtlenítjük, ameddig tudjuk, lecsökkentjük a csíra számot, és letömjük. Ehhez merem azt hozzátenni, hogy régen ezüstszálakkal tömtek, úgyhogy mi is pont ugyanúgy fémmel megerősítjük azt a tömést, nem történik semmi. Igen, ezek balesetek, bonyodalmak, de nem kell megijedni, mert ezek közül szinte mindent meg tudunk oldani, mindenre van megoldás, mindent le lehet tömni. Persze vannak azok az esetek, amikor a perforáció már túl nagy mértékű, akkor el kell gondolkodni, hogy megtartjuk-e a fogat, vagy nem, mert hogyha már túl nagyon megjukasztották máshol egy fogat, mint ahol kellene, akkor felmerülhet az, hogy esetleg annyira meggyengült a fognak a szerkezete, hogy eltörik. De nagy részét meg lehet oldani, és át lehet hidalni, úgyhogy nem kell ezektől megijedni.
Nem ijedünk meg, de kell-e félni ettől a beavatkozástól, mert sok fogorvos volt már a medicinában, és mindenki azt mondta, hogy nagyon jó fájdalomcsillapítók vannak, zsibbasztók vannak, nem értik meg a pácienseket, a betegeket, hogy miért félnek annyira. Na most, hát visszakerül ez a kérdés, hogy kell-e félni ettől a beavatkozástól, és hát, hogyha most egy olyan választ hallunk, hogy igen, egy kicsit lehet félni, nem vagyok ebben biztos, sőt, abban vagyok biztos, hogy az lesz elmondva, hogy nem, sőt, ez egy olyan dolog, hogy nem kell mulatni, nem kell semmit, nem kell kirándulni, inkább el kell menni foggyökér kezelésre, nem?
A válaszom az lett volna, hogy határozottan nem, de akkor azt fogom mondani, hogy jobb félni, mint megijedni. Alapjáraton...
Kezd színesedni, ez már...
Alapjáraton nem kell félni, de én is inkább a betegeket a prevencióra, a hallgatókat inkább a prevencióra biztatnám, mint hogy megéljék a fájdalmat. Mert az az átlag tapasztalat, hogy a betegek várnak és tűrnek. És nem akkor jönnek el, amikor egy picit fáj, Vagy egy picit érezte, hogy mintha ott egy kicsit hidegre érzékeny lenne, hanem akkor jönnek el, amikor már úgy fáj, hogy tényleg 3 napja nem alszanak. És az a helyzet, hogy ilyen esetekben mi sem vagyunk varázslók, tehát hogy egy ilyen mértékű fájdalmat mi se tudunk mindig 20 perc alatt megszüntetni. Úgyhogy nem kell félni, el kell jönni, de el kell jönni időben.
Miért szükséges gyökérkezelni egy fogat, ami már nem fáj, és mi történik, hogyha mégsem megyünk el az orvoshoz, és azt kezeletlenül hagyjuk?
Azért, mert nem fáj egy fog, ugye nem azt jelenti, hogy nincs ott fertőzési góc. Erről most már tényleg nagyon sokat beszéltem, hogy vannak krónikus folyamatok, amik egyáltalán nem fájnak, sőt, nagyon is tünetmentesek és tünetszegények, de ez nem azt jelenti, hogy ugye nincs ott. Mert ilyenkor vagy lecsapolódik, hogyha összegyűrgeny valahol, legyen ez a fog mellett, a gyökeren keresztül és egy nem jól záró tömésen keresztül, legyen az íny folytán, legyen a nyálkahártyán, mint genyzacskó, vagy épp még annyira féken tudja tartani az immunrendszerünk, hogy nem lesz akut, és nem kezd el nagyon fájni, meglüktetni. De az a gond, hogy idővel ez akár szomszédos fogakat is befoghat, mert ugye indul a probléma, mint beszéltük ezt, a fog belsejéből. Elhal az ideg, gangrénes, ez felülfertőződik, ez áthat a periodonciumra, a csontra, a csontról viszont akkora mértékűre tud terjedni, hogy be tud fogni mellette levő fogakat is, amik nem azért fognak elhalni, mert szuvasak voltak, hanem azért fognak, mert a mellette levő fertőzött, és retrográd módon, tehát nem alulról, amit mi látunk a szájban, nem a szájból, hanem a gyökér csúcson keresztül fog visszafele elhalni, és onnan fog felülfertőződni. Azonban ugye van nyirokeringés, van vérkeringésünk, és ha ott csak képzeljük el, hogy ott a csontban van egy, hát mit tudom én, egy jó borsó, vagy egy jó kis megy nagyságú fertőzési góc, ahol hemzsegnek a baktériumok, hát onnan nagyon gyorsan tovább tud terjedni. Környező szövetekre például fülorgégészeti problémákat okozhat. Nagyon sok esetben van fülorgégészetről küldött betegünk, hogy nézzük-e át, nincs-e valamiféle gócfertőzése, mert hogy folyamatosan krónikus arcüreggyulladása van, vagy válladékos, akár akut válladékos arcüreggyulladása van, ami ismétlődően előáll. Vagy fül problémákat, fülgyulladásokat is okozhat. De léteznek tanulmányok, amelyek összekötik a fogászati gócokat akár szív- és érrendszeri problémákkal, mint szívbelhártya gyulladás. Sok esetében vizsgálták azt, hogy a betegeknek nagyon sok és nagyon nagyméretű, nagymértékű vagy hosszan fennálló fogászati gócaik vannak. Sőt, nem olyan régen tárgyaltam egy általános kollégával, hogy olyan tanulmány is van most már, hogy fogászati gócokat terhes nők esetében placenta és magzatvíz fertőzésekkel is kapcsolatba tudják hozni.
Doktornő, hogyan lehet megelőzni a foggyökér problémákat és a szükségtelen kezeléseket?
Megelőzni csak is rendszeres felülvizsgálással lehet. Az, hogy a betegek ténylegesen eljöjjenek, nagy elvárás, hogy fél évente egyszer, de legalább évente egyszer felülvizsgálatra, tisztításra, fogkőreszedésre. Jobb esetben még készül egy röntgen is, azt végig lehet nézni, meg lehet állapítani, hogy vannak-e szuvasodások, vannak-e olyan tömések, amik rosszul zárnak, és már ideje lenne kicserélni, mert a szuvasodás közeledik az ideghez. Gyerekek esetében nagyon fontos a barázdazárás. Újabban nagyon-nagyon sok gyerek paciensem van, akik hát 9-10 évesen már a maradó őrlőik, a 6 évesen, 6-7 évesen kibújt maradó őrlőik sajnos gyökérkezelésre szorulnak. Úgyhogy mindenki biztatnám a hallgatókat, akiknek kisiskolás gyerekeik vannak, hogy vigyék el őket barázdaszállásra. Ez egy egyszerű, nem invazív folyamat, nem is csiszolnak, csak kitakarítják szépen a fognak a felszínét, ugye a harapó felszínen ott vannak a kis sáncok, van akinek jó mélyek, parázdák, csücskök, jó kis domborulatok, és ezeket egy fluort felszabadító anyaggal lezárják, hogy ez a felület ne legyen ennyire hepehupás, mély, barázdás, hanem egy picit simább legyen, ergo a baktériumok is lecsúsznak róla, amikor eszik, nem ragad meg a kaja, nem ragad meg a cukorka, nem ragad meg a karamella, és ez egy nagyon-nagyon egyszerű beavatkozás, de mégis nagyon sokat számít a gyerekek szájhigiénét illetően, hogy ne kerüljenek 10-12 évesen hozzám, vagy akár 9 évesen, mert olyan is volt, hogy már gyökérkezelni kelljen a fogát.
Milyen lehetőségek vannak, ha a korábban gyökérkezelt fogunk mégis fáj, vagy netalán érzékeny?
Nagyon, ez sok mindentől függ, hogy persze itt is az a fontos, hogy mi az anamnézis. Mi a kor előzmény, volt-e kezelve, mikor volt kezelve, hogy néz ki ez most röntgenképen, mitől akutizálódott, de az első és legfontosabb az, hogy kiderítsük az okát, miért nem jött helyre az a fog, miért nem gyógyul meg. Ilyenkor indikált mondjuk egy CBCT, és CBCT megnézni, hogy rövidek-e a tövések, ezt röntgenről is persze lehet látni, de hogy van-e olyan csatorna, ami esetleg nincs letömve. Mert például a felső őrlőfogaknak általában 3 csatornát szoktak tömni, mikroszkópon látszik, hogy minimum 4 van, tehát van egy negyedik is, és gyakran felső őrlőknél ez szokott lenni a probléma, hogy a negyedik csatorna nincs letömve, vagy nincs kitakarítva, vagy ugyanúgy kis őrlőknél gyakran van, hogy csak egyet tömnek le, röntgen nem is látszik, mert egymásra vetül a kettő, ugye ez egy kétdimenziós kép. Lehet, hogy ez a probléma. Akkor ilyenkor mindenképp az első az egy újrakezelés. Tehát újra kell kezelni azt a fogat. Ha mondjuk egy frissen gyökérkezelt fog van, és meg vagyunk győződve róla, hogy minden csatornát letöntünk, de a csontban levő fertőzés akkora mértékű, hogy azt már az immunrendszere az illetőnek nem tudja helyrehozni, akkor inkább a rezekció fele hajlunk. A rezekció az egy sebészi beavatkozás, egy kis sebészi beavatkozás. Ilyenkor az történik, hogy ugye az endodontus, vagy bárki, aki letömi azt a fogat, és meg van győződve róla, hogy jól le van tömve az a fog, letömi, lezárja, elmegy a szájsebészhez. Mi szoktunk olyat is például, hogy ugyanaznap, olyan esetekben szoktuk ezt például, konkrét példa, volt egy nagyon gennyes esetem, akit hónapokig kezeltünk, sehogy sem akart helyre jönni. Nagyon tág volt a csatornája. Nem is éreztem, hogy le tudom tömni, de nem lesz az tökéletes, muszáj túlnyomjam az anyagot. Lebeszéltük a szájsebésszel, hogy délelőtt én letömöm a fogad, délután átmegy a szájsebészhez, beérzésteleníti, megvágja fent a nyálkahártyát, pici-pici lyukat fúrnak a csontba, eltávolítja a plusz anyagot, amit én túltömtem azért, hogy jól le tudjam tömni azt a csatornát, illetve a csontból az összes fertőzött váladékot, mindent kitakarít, tehát kézileg, ugye kiküretálja, kis kanállal onnan kitakarítja, lerezekál, levág egy pici-picit a gyökérnek a csúcsából, ergo elérjük azt, hogy tökéletesen zárjon a tömés, és minden fertőzési ágást onnan eltávolítsunk. Tehát ez még a második opció. A harmadik viszont már a húzás. Tehát, hogy ha nem akarjuk újra kezelést a beteg, vagy olyan ok miatt nem jön helyre a fog, mint például egy vertikális törés, egy hosszanti törés, akkor sajnos nem marad más, mert ez elég gyakori, tehát hogy egy gyökérkezelt fog az egy meggyengített fog, és ha a beteg nem vigyáz, ráharap valamire, de sokszor tehát nem tudunk rájönni az okára, hogy ő sem emlékszik, hogy mikor harapott rá, megtörténhető lesz a vertikális törés, és ki kell húzni.
Doktornő, szép lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt ezen a héten is. Köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Várjuk majd a stúdiónkba még a közeljövőben is.
Köszönöm nagyon szépen, hogy itt lehetek, és remélem, hogy még lesz alkalmunk ezt folytatni, mert bennem még nagyon sok minden van, amit el szeretnék mondani a hallgatóknak.
Várjuk a válaszait, és ígérem, hogy addig én beszerzem a 8 fecskendőnyi fájdalomcsillapítót, zsibbasztót, mert hát én akkor úgy fogok elmenni önhöz, hogy egyből azt fogom mondani, hogy egyből 8-at kérek, a válasz erre az lesz, hogy nem lehet csak 2-t, mert mindenki a 2-től elsibbad, de én akkor megoldom, hogy már úgy megyek önhöz, hogy 6 már be lesz adva, tehát csak a 8-nál maradunk. Tisztelt hallgatók, a Medicina percei erre a hétre lejártak. Az elmúlt órában dr. Fülöp Júlia gyökérkezelő fogszakorvost és a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!